Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Na, hát akkor elkezdjük a mai alkalmat, és még egyszer belevágunk, szóval Jézus utolsó 8 napjáról szeretnék a mai nap beszélni, és ez azért különleges, mert a mai naptól kezdve kezdődik ez a 8 nap, a következő 8 nap, és pont egy hét múlva, amikor húsvét vasárnap lesz, az lesz a 8. nap. Tehát végig fogunk menni Jézus életének az utolsó 8 napján, és hiszem azt, hogy minden egyes nap egy üzenetet tartogat számunkra, és minden egyes üzenetnek lesz egy én hiszem, hogy van egy ereje, ami képes az életünket megváltoztatni. Szóval nagyon örülök, hogy pont most kezdjük el ezt.
Szóval mai estétől kezdve minden nap ki fogunk posztolni egy kis üzenetet, ezt a 8 napnak az üzenetét a Facebookra, és szeretném azt kérni tőletek, hogy minden nap gondolkozzatok el ezen az üzeneten, és tegyétek magatokévá ezt az üzenetet, és próbáljuk meg átélni ezt a 8 napot, ami történt. Mert hiszem, hogy óriási változásokat tud hozni az életünkbe, és 8 nap múlva, amikor ott vagyunk húsvétkor, fel leszünk készülve, és meg fogjuk érteni, hogy mind ment keresztül Jézus, mi a húsvétnak az üzenete, a teljes üzenete. Oké, mi történt az első nap? Mi történt az első nap? Az első nap a diadalmas bevonulás napja. Az első nap pont 2000 évvel ezelőtt, vagy hát 2000 évvel, nagyjából 2000 évvel ezelőtt, pont ezen a vasárnapon történt az, mikor Jézus bevonult Szamárháton Jeruzsálembe. És akkor egy nagy ünnep volt. Ez az ünnep, ez a Pészach ünnepe, a kivonulás ünnepe. Ezen az ünnepen Jézusnak, azt ünnepelték, hogy a zsidókat Isten kihozza Egyiptomból, kihozta Egyiptomból, megszabadította Egyiptomtól őket. És Jézus bevonul Jeruzsálembe, miközben ez az ünnep tart, és az emberek meghallják, hogy Jézus jön be a városba, és pálmaágakkal üdvözlik. Egy szamárháton Jézus bevonul, és pálmaágakkal üdvözlik Jézust, és dicsőítik, és azt mondják, hogy dicsőség Istennek. Egy ilyen diadalmas bevonulása volt Jézusnak az első nap. A pálmaágaknak igazából van két jelentése. A zsidók számára két dolgot jelentett a pálmaág. Ez nekünk semmit nem jelent igazából. Itt Magyarországon nincsen pálma, illetve hát vannak ilyen házi, ilyen otthoni, benti pálmák, de igazából ez a zsidóknak nagyon sokat jelentett, két dolgot jelentett. Az egyik, a zsidók sátrakat készítettek a pálmaágakból, volt egy ilyen ünnep, és a családjukkal kiköltöztek ebbe a sátorba egy hétre. És ennek az egésznek az volt a lényege, hogy megemlékezzenek, hogy Isten gondoskodott róluk a pusztában. Tehát ezt tanították a gyerekeiknek. Ez egy olyan ünnep volt, egy olyan megemlékezés, amit átadtak a következő generációnak. És el tudom képzelni, hogy na, gyertek srácok, csinálunk pálmákból egy sátrat, kimegyünk, ott buli lesz, egy kicsit ott alszunk egy héten keresztül. Ez olyan, mintha a kertedbe felvernél egy sátrat, és kint alszol. Nem tudom, hányatoknak volt már ilyen, hogy a kertesházba felütöttetek a gyerekeknek egy sátrat, és kint aludtak. Ez körülbelül így kell elképzelni, hogy a család, ez egy családi program volt, egy családi dolog volt, és megemlékeztek arról, hogy Isten hogyan gondoskodott róluk a pusztaságban, a pusztában. Ez volt a sátrak ünnepe, vagy a szukkót. Ez volt az ünnepnek a neve. Viszont az az érdekes, hogy ugye az az ünnep, ami ezen a vasárnapon volt, az első vasárnap volt, az a kivonulás ünnepe volt, a Pészach. Ez egy két különböző ünnep, és a Pészachba nem illett bele a pálmaág. És ennek később van egy jelentősége, majd kérlek, hogy jegyezzétek meg ezt. De ez olyan, mintha húsvétkor karácsonyfát állítanál otthon. Tehát ez teljesen ugyanolyan furcsa volt abban az időben, hogy pálmaágakkal ott fogadták Jézust. Szóval egészen, csak hogy megértsük a kultúráját, a kulturális hátterét ennek a napnak. A másik jelentése a pálmaágatnak a győzelem. A győzelem jele volt a pálma. Amikor egy hadvezér vagy egy király egy győztes háború vagy harc után bevonult, akkor pálmaágból csináltak neki egy koszorút, és azt rakták a fejére, és ez volt a győzelem jele. Mit akar üzenni számunkra ez az első nap, most, 2000 év után? Hiszem, hogy azt akarja Isten üzenni számunkra, hogy Jézus bárhova is megy, ott győzelem van. Bármikor, bárhova megy Jézus, ott győzelem van. Ha mindegy, hogy mikor, hogy ott van az ideje, vagy nincs ott az ideje, bárhol, amikor, ahol Jézus megjelenik, ott győzelem van. És ugyanígy az életedben is. Lehet, hogy úgy érzed, hogy vannak olyan időszakok az életedben, hogy úgy nem illene bele Isten oda, vagy olyan körülmények, lehet, hogy a hétköznapokban olyan helyzetek, olyan szituációk, de mindig gondolj arra, hogy bárhova, ahova Jézus elkísért téged, ott győzelem van. Ha Jézus veled megy, te is győztes vagy. Bárhova mész, bármikor. Függetlenül attól, hogy annak ott van az ideje, függetlenül attól, hogy emberek mit mondanak, függetlenül attól, hogy milyen ünnep van, ha Jézus bemegy valahova, ott győzelem van. És ez az életünkre, és ez erről szól a mai nap igazából. A mai nap ezt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztusban győzelmünk van. A második nap. Mi történt második nap? A második nap Jézus elment a templomba. És ott történtek dolgok. Ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol azt mondja Isten igéje Jézusról, hogy Jézus mérges volt. Elment a templomba, és azt látta, hogy árusok ott árultak mindenféle dolgokat. Ez olyan, mintha bemennél ma egy templomba, és azt látnád, hogy piacozik mindenki. Tehát, hogy árulják a zöldséget, gyümölcsöt, tyúkot, kacsát, mindent. Tehát, hogy abban az időben is egy furcsa dolog volt, és Jézus nagyon dühös lett, azt írja a Biblia, és feldöntötte az árusoknak az asztalit, és kizavarta őket. Mit akar üzenni? Mi az üzenet számunkra? Az üzenet az, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Jézus ezzel a tettével azt akarta mondani, és azt akarta kijelenteni, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. A pénz nem lehet az Istened. Az anyagi dolgok nem lehet az Istened. A karriered nem lehet az Istened. És tudjátok miért? Mert Jézus egy másik helyen nagyon érdekes dolgot mond, hogy az anyagi dolgok sosem adnak életet. Anyagi dolgokból nem jön élet. Sokszor azt gondoljuk, hogy pont a pénzből, ha van pénzünk, és ez fog nekünk életet adni. De a Biblia máshogy beszél erről. Nem az anyagi dolgokból jön az élet. Azt írja a Máté 16:26. Nyissuk ki a Bibliánkat. Mit ér, ha az ember mindent megnyer, amit csak a világ adhat, de a lelkét elveszti? Milyen váltságdíjat adhat a lelkért cserébe? Jézus ebbe az igébe elmondja azt, hogy ne vegy el a helyet az életedben semmi más Istentől. Ne vegy el az anyagi dolgok, ne vegyék át a pénz, a siker, a karriered, a sikered. Nem ezek a dolgok, amikből az életünk jön. Jézusból jön az élet. Jézus az, aki igazán életet tud adni. És ezzel Jézus nem azt mondja, hogy az anyagi dolgok rosszak, vagy hogy nem, hogy a pénz az egy rossz dolog, viszont azt mondja, hogy a pénz imádata az egy rossz dolog. Nem a pénzzel van a probléma, hanem a szívünknek a hozzáállásával a pénz felé, a pénz iránt. Vannak emberek, akik a másik végletben ről beszélnek, olyan keresztények, akik teljesen elítélik, teljesen bűnös dolognak gondolják a pénzt. Itt Jézus nem erről beszél, hogy a pénz egy rossz dolog. Nem is rossz dolog, hogyha sikeres akarsz lenni, vagy gazdag akarsz lenni. Ezek abszolút nem rossz dolgok. A hozzáállásunk a pénzhez, a szívünk állapota a pénzhez, ez a gonosz, és ez a rossz. Ugyanis nem veheti el a pénz Istentől az első helyet. Ne legyen más Istened rajtam kívül. A második napnak ez az üzenete számunkra, hogy ő legyen az Istenünk. A harmadik nap. Mi történt a harmadik nap? A harmadik nap Jézus lerakta a dicsőítés alapjait. A dicsőítésre akar tanítani nekünk a harmadik nap. A harmadik nap olvasunk egy csomó példabeszédet, hogy Jézus példabeszédeket mondott. Rengeteg példabeszédet. Például a 10 szűzről. Aztán a talentumokról. Emlékeztek ezekre a példabeszédekre, és még nagyon sok ilyen példabeszéd. És utána, a tanítása után elfáradt Jézus, és azt írja a Biblia, hogy elment az egyik tanítvány, vagy egyik nem tudom kinek a házába kicsit pihenni. Ettek, kicsit ledöltek a tanítványokkal, ha lett volna tévé, szerintem bekapcsolták volna, néztek egy kis meccset, vagy előveszik a konzolokat, és akkor így Xboxoznak, vagy valami. Tehát el tudom képzelni, hogy Jézus is, neki is szüksége volt kikapcsolódásra. Hát ő is ember volt. Tehát én is, ha hazamegyek a mai nap, lemegyek, és vége van a napnak, akkor így ledőlök, és lehet, hogy valamit nézek, valamit tévét, vagy pihenek egyet. Valami filmet. És ugyanezt történt, hogy Jézus pihent. És hirtelen valami érdekes dolog történt, hivatlanul beállított egy nő. Gondoljátok el, milyen érdekes szituáció. Hivatlanul beállít egy asszony, és elkezdi olajjal, ilyen parfümmel megkenni Jézus lábát. Most gondoljátok el, hogy milyen furcsa szituáció. És a tanítványok azok teljesen így le voltak sokkolva, és azt mondták, fú, hát hogy képzelsz, hogy ilyet teszel? De Jézus megállította őket, és azt mondta, hogy ne ítéljétek el, ne nevessétek ki, hagyjátok, hogy ez történjen. Ha utána olvasunk, ez az asszony Magdalai Mária volt, aki egy bűnös asszony volt igazából, rengeteg, hát egy házasság, tehát egy prostituált volt gyakorlatilag, aki nagyon sok bűnt tett az életébe, és Jézus volt az, aki megszabadította nagyon sok démontól, meg nem tudom micsodáktól, és egy nagyon-nagyon, a sátán nagyon erőteljesen sajnos munkálkodott az életébe, de Jézus volt az, aki megszabadította az ő életét, megtörte a sátának az erejét az életén, és ez az asszony odajön hálából, mert tele van hálával a szíve, hogy Isten mit tett vele, hogy Jézus mit tett vele. És ami a legfantasztikusabb, hogy megfog egy parfümöt. Hányatoknak van lányok parfümje, vagy fiúk? Kinek, mindenkinek van parfümje? És kinek van valami nagyon drága parfümje? Mondjuk ilyen legalább 10 000 forint fölötti parfüm. Azok már elég drágák, igaz? Mondjuk ilyen 10 000, 10-20 000 forintos parfümök. Ezek drágák. Képzeljétek el, hogy ez az asszony egy olyan parfümöt hozott el, ami egy évi jövedelmébe került. Most szeretném, hogyha mindenki kiszámolná, mennyi az egy éves jövedelme. Gyorsan, matek! Mennyi az egy éves jövedelme? Nem kell, hogy bemondjad. De az a lényeg, hogy gondolj erre az összegre, és gondolj arra, hogy micsoda nagy lelkű, és micsoda nagy dolgot hozott ez az asszony. Egy éves jövedelméből vett egy parfümöt, és megtörte, és kiöntötte az egészet. Nem az, hogy egy picit, aztán a többit majd én használom. Tehát, hogy jó lesz ez még máskor, hogy nem fogom az egészet. Nem, az egészet kiöntötte Jézus lábára. Mindent. Mit jelent a dicsőítés? Itt Jézus akart valamit tanítani a dicsőítésről. Lerakta a dicsőítés alapjait. A dicsőítés nem arról szól, hogy hogyan emeled fel a kezedet, nem arról szól, hogy mit teszel kívülről, hogy most tapsolsz-e, vagy nem, vagy hogy énekelsz, vagy minden. A dicsőítés nem a külsőségekről szól, a dicsőítés a szív megtöréséről szól. Amikor megtöröd magadat Isten előtt. Megtöröd önmagadat, az életedet. Erről szól a dicsőítés. Ez az asszony megtörte azt a balzsamot, és kiöntötte az egészet. A dicsőítés erről szól, mikor Isten előtt megtörjük a szívünket, és azt mondjuk, hogy szükségünk van rád. Csak dicsőítök, és hálás vagyok azért, amit tettél az életembe. Ez az asszony hálás volt azért, amit Jézus tett az életébe. És Jézus itt a harmadik napon szeretne nekünk tanítani valamit, hogy meg kell, hogy törd magadat és a szívedet, hogyha dicsőíteni akarod őt. Ez a dicsőítés az nem külsőségekről szól, hanem arról szól, hogy szellemben és igazságban imádjuk Jézust, imádjuk őt. Ez egy szellemi dolog, ez egy belső dolog, amit senki nem lát. Bátorítalak benneteket, hogy amikor elérkeztek a harmadik naphoz, kedden, kezdjétek így dicsőíteni Jézust. Vidd oda neki a legdrágábbat. mindenkinek van az életében valami drága. És most nem fizikai dolgokról beszélek, ami benned az életedben van valami drága, és add oda Istennek. Törd meg. Ragd le oda neki. Lehet, hogy ez a büszkeséged. Lehet, hogy ez az, hogy tényleg mondjuk az anyagi dolgok előbb voltak az életedben, és azok fontosabbá váltak, mint Jézus. Lehet, hogy fontosabbá vált a saját karriered, hogy azt építsd. Lehet, hogy fontosabbá vált a családod, és fontosabbá vált egy másik ember Jézusnál. Lehet, hogy fontosabbá vált egy szórakozási lehetőség, vagy nem tudom, a tanulmányaid, vagy a munkád. Teljesen mindegy, hogy mi. Ez lehet, hogy egy nagyon értékes dolog, de amikor megtöröd Jézusnak, akkor Jézus felemel abból az állapotból, és odaad mindent. És ez a fantasztikus, amikor megtörjük az életünket Isten előtt, akkor ő begyógyítja az életünket, és teljessé teszi, és életet hoz. Szóval a harmadik nap a dicsőítés napja. A negyedik nap a száraz szerda. A száraz szerda. Ezen a napon nem történt semmi. Semmi. Semmi nem történt. Legalábbis, lehet, hogy történt, sőt, biztos, hogy történtek dolgok, de nem tudunk róla, mert nincs semmi lejegyezve a Bibliában, hogy Isten valamit, vagy Jézus valamit tett volna. Tele volt a város betegekkel, még aznap is, biztos vagyok benne, volt egy csomó missziózási lehetőség, hogy Jézus kimenjen és tanítson, és betegeket gyógyítson, de mégis a Biblia nem ír semmit, Jézus nem tett semmit. Semmit. Nem tudom, hányatoknak ismerős ez a szitu. Amikor vannak olyan napok az életünkben, hogy úgy vágyunk arra, hogy halljunk Istentől, vagy hogy lássuk Istent, hogy cselekszik az életünkbe, de mégis úgy tűnik, mintha nem szólna semmit, és nem válaszolna semmit. Ilyen száraz szerdák. Hányatoknak volt már ilyen száraz szerdája? Amikor így ki vagy éhezve arra, hogy valami történjen, hogy halljál Istentől, hogy valami történjen, imádkoztál már nem tudom régóta egy dologért, és nem történt meg, vagy valami rossz történt, és egyszerűen nem érted, hogy miért történtek ezek a rossz dolgok. Tudjátok, a száraz szerdák alatt Isten valamit akar tanítani nekünk. Méghozzá azt, hogy bízzunk benne, és higgyünk benne jobban, és erősebben. Ugyanis Isten akarja növelni a hitünket és a bizalmunkat. Hogyan növeli a hitünket? A száraz szerdák alatt. Nem akkor, amikor minden rendben van. Nem akkor, amikor minden happy. Amikor boldog vagy, amikor minden összejön tökéletesen. Nem azokon a napokon, hanem tudjátok mikor? Hogyan növekszik a hitünk? Attól a ponttól, abban az időszakban, amikor rájössz, hogy Istennek kéne valamit tenni az életedbe, és addig a pontig, amikor Isten valójában tesz valamit az életedben. Ez az az időszak, ami alatt a hitünk növekszik. A várakozási időszak alatt. Amikor úgy érezzük, hogy nem történnek meg dolgok. Pedig mi úgy gondoljuk, hogy meg kéne, hogy történjen. Vagy megtörtént valami tragédia például, vagy baleset, vagy akármi. És azt kérdezzük Istentől, hogy miért? Miért történik ez meg? Miért nem? Miért történt ez a gyerekemmel? Miért történt ez a családommal? Miért nem tudok meggyógyulni, miért megyek keresztül ilyen időszakon az életembe? És Isten azt válaszolja azért, hogy megtanulj bízni és hinni bennem. Isten növelni akarja hitünket a száraz szerdák alatt. Ez a nap erről szól. Erről szól. És van még egy dolog, amit Isten akar tanítani a száraz szerdákon. Ez a dolog pedig az, hogy amikor nem hallod Istent, olvasd Istent. Még egyszer elmondom. Amikor nem hallod Istent, olvasd Istent. Amikor nem hallod Istent, amikor úgy érzed, hogy minden száraz, nem érzel semmit, nem, tehát minden olyan üresnek tűnik, akkor fogd meg ezt. Fogd meg ezt, és nyisd ki. És kezd el olvasni Istent. Mert amikor elkezded olvasni a Bibliát, és elkezded olvasni Istent, hallani fogod Istent. Mert Isten nem mindig az érzelmeinken keresztül fog szólni, és nem egy érzelmet fog adni a szívünkben, vagy egy gondolatot, hanem néha, sőt nem néha, sokszor az ő igényen keresztül fog szólni. És amikor kinyitod, Isten szól hozzád. Függetlenül az érzelmeidtől, függetlenül a körülményeidtől, Isten igéje munkálkodik, és Isten igéje szól. Szóval, amikor nem hallod Istent, olvasd Istent. Amen. Ötödik nap. Az ötödik nap az úrvacsora napja. Mai nap is fogunk úrvacsorát venni. Sőt, szeretném, hogyha majd most az ötödik pont alatt vennénk úrvacsorát, úgyhogy majd készüljetek erre, légy szíves. Az úrvacsora akkor történt, hogy Jézus felment egy padlásszobába, valakinek a padlásszobájába, mint például, amikor felmentünk a Bazsiéknak a padlásszobájába. Hányan voltatok a Bazsi padlásszobájában? Ott volt szilveszteri buli is a Bazsinak a padlásszobájában. Most gondoljátok el, hogy Jézus egy ilyen padlásszobába felment, és fogta a kenyeret, és fogta a bort, és azt mondta, hogy ez a kenyér az, ami szimbolizálja az én testemet, a bor pedig szimbolizálja az életet, vagy a véremet, bocsánat. Tehát a kenyér a testemet, a bor pedig a véremet szimbolizálja. És azt mondta Jézus, hogy ahányszor veszitek az úrvacsorát, emlékezzetek meg erről. Emlékezzetek meg rólam, Jézusról. Van egy nagyon érdekes ige a Bibliában, a 3 Mózes 17:14-ben. Nézzük meg. Mivel az élőlények élete a vérükben van. ... Még egyszer. Mivel az élőlények élete a vérükben van. Ez csak egy mondatból kiragadott rész, és az a lényeg, amit itt leír, hogy azt mondja Isten, és igazából ezt mindenki tudja, szerintem, de így nem realizálódik néha bennünk, hogy az életünk a vérünkben van. Tehát, hogyha a testedet külön akarod választani a vérettől, tehát, hogy a testedből elfolyik az összes véred, akkor gyakorlatilag meghalsz. Tehát a vér az életünknek a forrása gyakorlatilag. A tested a véred nélkül semmit nem ér. És ezt jegyezzétek meg, ezt a gondolatot, és majd mindjárt visszatérünk erre, és most elolvassuk a Lukács 23:42-t. Azután ezt mondta: Jézus, ne feledkezz meg rólam, amikor eljössz, hogy királyi uralkodásodat elkezd. Ez az ige akkor, tehát ez a mondat akkor hangzott el, amikor Jézus a kereszten függ, és ott van mellette egy bűnös ember, és egy bűnöző a másik oldalán, és az egyik bűnöző ott a kereszten megtér. És azt mondja Jézusnak, hogy ezt, nem hello, hanem azt, hogy Jézus, ne feledkezz meg rólam, amikor eljössz, hogy királyi uralkodásodat elkezd. Ne felejtkezz el, emlékezz meg rólam, emlékezz meg rólam. Elfelejtkezni valakiről, vagy valamiről, az azt jelenti, hogy elszakadni. És ennek az ellentéte, amikor emlékezel valakiről, az azt jelenti, hogy egyesülsz valakivel ismét. Valakivel együtt vagy. Szóval, amikor úrvacsorát veszünk, és megvújjuk a kenyeret és a bort, akkor gyakorlatilag a test és a vér, ami életet ad a testnek, egyesül. És ezzel Istennel azt szimbolizálja, hogy egyé válunk Jézus vérével, Jézussal egyé válunk. Isten emlékezik rólunk, és mi is megemlékezünk róla. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus, mikor ugye itt ebbe az igébe, hogy emlékezz meg rólam. Ne felejtkezz el, emlékezz meg rólam. Szóval az úrvacsora az a megemlékezésről szól, hogy mi megemlékezünk Jézusról, és ő is megemlékezik rólunk, tehát egyesülünk vele. És ahogyan a test és a vér nem létezik egymás nélkül, mi ugyanúgy egyesülünk Krisztussal, és egyé leszünk vele. Egyé tesz önmagával bennünket, és ezáltal élet jön belénk. Ezért fantasztikus az úrvacsora, mert meg tudsz gyógyulni az úrvacsorán keresztül. Én hiszem ezt. Életet tudsz kapni az úrvacsorán keresztül, mert ismét egyesülünk Jézussal, mert emlékezünk. És az emlékezés, mindig gondoljatok erre, azt jelenti, hogy egyesülsz. Amikor emlékezel valakiről, egyesülsz azzal az emberrel, azzal a személlyel, és Jézussal, amikor Jézusra emlékezünk, és ő is megemlékezik rólunk, akkor egyesülünk vele. Szóval ez a fantasztikus az úrvacsorában, hogy ez életet hoz. Szóval bátorítalak benneteket, most, ahogy veszük az úrvacsorát, vegyél életet, vegyél gyógyulást, ahogyan megemlékezünk Jézusra Oké, szóval csak emeljük fel a kenyeret, és emlékezzünk arra, hogy ez Jézusnak a testét szimbolizálja. Jézus teste, ami értünk töretett meg. Szóval emlékezzünk erre, és így együk meg most a szőlőlevet. Jézus Krisztus vérét szimbolizálja, ami életet hoz, életet ad. Vér nélkül nincsen élet. A vér az, ami életet hoz nekünk is. Szóval miközben, amikor megisszuk, gondoljunk erre, hogy ezzel Jézussal egyesülünk, és Jézustól életet kapunk. Ja nem, bocsánat, hatodik nap, bocsánat. Hatodik nap Jézus halálának a napja. Jézust elfogják a Gecsemáné kertbe, elárulja ugye Júdás, elviszik a katonák, megkínozzák, és akkor teljesedik be az a profécia, amit az Ézsaiás mond, hogy a fájdalmainkat hordozta, a mi betegségeinket viselte, a mi bűneinkért kapott sebeket, és a mi vétkeinkért törték össze. Erről beszéltünk már nem régen, hogy Jézus, amikor ostorral ütötték, minden egyes ostor csapással és minden egyes seb, ami keletkezett rajta, ez azért volt, hogy a mi betegségeinket hordozza, hogy a mi fájdalmainkat a vállára vegye. A kereszt gyakorlatilag, ahol megfeszítették Jézust, ez a felcserélés, a nagy felcserélésnek a helye. Van egy dal, ugye a Beautiful Exchange, amit szoktunk énekelni a gyülibe, hogy ő megtette ezt a gyönyörű cserét. És ez a csere, ez gyakorlatilag a legnagyobb csere, ami történt a világ mindenségbe. Vannak, akik valutát cserélnek, meg bizniszelnek dolgokba, de mégis történt valami sokkal nagyobb csere. Ez pedig az volt, hogy Jézus a kereszten felvette, magára vette az emberiség minden bűnét, és felcserélte a mi bűneinket az ő igazságára. Levette rólunk a minden tisztátalanságot, és felcserélte a mi bűneinket, a mi piszkunkat, a mi tisztátalanságunkat az ő tisztaságára. Felcserélte a mi igazságtalanságunkat az ő igazságára. A kereszten történt egy csere, a legnagyobb csere, hogy Jézus felcserélte a bűneidet örök életre. És ez egy fantasztikus dolog. Felcserélte a betegségeinket, felcserélte a fájdalmainkat, a vétkeinket, a bánatunkat örömre tudja változtatni. És nem kell, hogy mi hordozzuk tovább ezeket a terheket az életünkben, hanem ő felcserélte a bűntudatot. Nem kell, hogy bűntudat alatt élj. Nem kell, hogy szégyenben élj. Nem kell, hogy a bűneidnek a súlyát hordozd. Jézus hordozta ezt. Nekünk csak el kell fogadnunk. Nekünk csak oda kell adnunk neki. Le kell raknunk a keresztövébe, és ő felcseréli. Jézus sosem mondta azt, hogy nekünk kell hordoznunk a bűneinket. Nekünk kell hordoznunk a problémáinkat, vagy a nehézségeket az életben. Bármikor keresztül mész egy nehézségen, egy problémán, bármikor elkövetsz egy bűnt, vagy valami olyan dolgot teszel, ami tudod, hogy nem volt jó, nem volt helyes, mindig gondolj arra, hogy Jézus ezt a problémát, ezt a bűnt már hordozta. Jézus megbocsátotta minden bűnünket a múltban, a jelenben és a jövőben, amit el fogunk követni. És ilyenkor, amikor csak egy bűnt teszünk, akkor csak oda megyünk Istenhez, megbánjuk, és tudjuk, és elfogadjuk az ő megbocsátását, elfogadjuk a kegyelmét. Igazából senki sem igazult meg a saját cselekedetei alapján. Jézus tette, Jézus halálán keresztül igazultunk meg, és Jézus halálán keresztül van nekünk üdvösségünk. És Jézus ugye meghalt a kereszten a hatodik napon, magára vette a világ minden bűnét, és az az érdekes, hogy nem fizikai halált halt. Átlagosan, akiket keresztre feszítenek, azok az emberek elvéreznek a kereszten, és több óráig, vagy nem tudom hány, talán még egy fél napig is, vagy egy napig szenvednek, nem tudom pontosan mennyi ideig, de Jézus igazából egy rövid idő után meghalt a kereszten. Az elvérzésben halt meg Jézus, hanem abban halt meg, hogy magára vette a világ minden bűnét. Gondoljátok el az összes gonoszságot, az összes bűnt, az összes fájdalmat, az összes betegséget, mindenféle rossz dolgot magára vett, és ez volt az, ami megölte még az atya és eltakarta róla a tekintetét. Egy nagy sötétségbe borult az a vidék, mikor meghalt Jézus. Ezzel Isten levette a saját fiáról a tekintetét. Gondoljátok el ezt. Azért, hogy rólunk soha többet Istennek ne kelljen levenni a tekintetét. Ő megtette azt, hogy nekünk ne kelljen megtenni. Ő ezt megtette, hogy nekünk ne kelljen bűnhődnünk. Hogy nekünk ne kelljen kifizetnünk a bűneinknek az árát. Ez a kegyelem, ez az üzenet, ez az örömhír, ez történt a hatodik napon. Egy erőteljes szellemi dolog történt. A világ megváltást nyert. Az emberiség megváltást nyert. Ő a tökéletes bárány. Ő a tökéletes áldozat. A hetedik nap, hatodik nap ugye Jézus meghalt, és a tanítványok szemében úgy tűnt, hogy mindennek vége. Jézus meghalt, kampec, asztala vista, vége. Ez olyan, mint hogyha nézzél egy tök jó filmet, és a végén ilyen meghal a főszereplő, és nincs happy end. Egy szomorú befejezés. És mindenki azt gondolta, hogy ez történt. Pedig Jézus már előre megmondta nekik, nem tudom hányszor, rengetegszer, hogy ő fel fog támadni. Viszont a hetedik napon történt valami nagyon érdekes, amiről keveset tudunk, és ugye ez a dolog, amikor Jézusnak a testét berakták a sírba, a teste ott volt a sírba, viszont a szelleme lement a pokolba. A hetedik napon Jézus meglátogatta a poklot. Lement a pokolba, és valami nagyon fontos dolog történt. Azt írja a Biblia, hogy ott fogva voltak tartva emberek, lelkek, akik igazából nem, tehát egy ilyen elkülönített helyen voltak, nem szenvedtek a pokolban, hanem egyszerűen csak fogva voltak tartva, és Jézus elkezdett nekik prédikálni. És azt gondolom, nem tudom, miről beszélt ott Jézus, de azt gondolom, hogy a megváltásról beszélt. Arról beszélt, ami, tehát azoknak az embereknek beszélt, akik Jézus előtt haltak meg. Ugye, mert nagyon nagy kérdés, ugye, mi történik azokkal az emberekkel, akik Jézus előtt haltak meg, hogy ők most üdvösségre kerülnek, vagy nem. Jézus lement a pokolba, és elkezdett prédikálni ezeknek az embereknek, és én hiszem azt, hogy az evangéliumot kezdte el hirdetni ott az embereknek. És hiszem azt, hogy találkozott a Biblia nagy hőseivel, Ádámmal, találkozott Ábrahámmal, Keresztelő Jánossal, azokkal az emberekkel, akik már meghaltak. És elmondta nekik azt, hogy én vagyok a bárány. Én vagyok a tökéletes bárány, Isten bárány. Én vagyok az, aki elfedezek minden bűnt. És ugye az Ószövetségben Ádám, ugye ő még, amikor bemutattak ilyen áldozatokat, hogy a bűneiket Isten megbocsássa az embereknek, állatáldozatokat mutatott be. És hiszem azt, hogy Jézus odament Ádámhoz, és azt mondta neki, hogy lehet, hogy ezt mondta neki, nem tudom, de hogy elmagyarázta neki, hogy Ádám, akkor állatáldozatokat mutattatok be, és az állatnak a vére az igazából az én vérem. Az én vérem volt. Én vagyok a tökéletes bárány. És ezek az emberek, ezt nem lehet tudni, hogy mi történt velük, de voltak emberek, és sok ember, sok lélek, akiket Isten kiszabadított. És azt mondja, vagy Jézus kiszabadított, akik fogva voltak tartva, és Isten megváltotta őket. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus kezébe adatott minden hatalom a mennyben, a földön és a föld alatt. És Jézus lement a pokolba, és kivette ezeket az embereket, kimentette ezeket az embereket a sátán kezéből, és elvette a pokol kulcsait, és legyőzte a halált. Tehát a pokol kulcsai nem a sátán kezében vannak, hanem Jézus kezében vannak. Szóval ez történt a hetedik napon. A nyolcadik napon Jézus feltámadt. A nyolcadik napon Jézus feltámadt, és ez az a nap, ami megváltoztatta az egész világot. Jézus halála is egy óriási jelentőségű volt, viszont a nyolcadik nap az még jelentőségteljesebb, és ez az, ami az egész világot megváltoztatta. A nyolcadik nap reggel, amit egy hét múlva fogunk ünnepelni, húsvét vasárnapkor, 2000 évvel ezelőtt asszonyok mentek a sírhoz, és illatszereket vittek, hogy megkenjék Jézusnak a holttestét. De nem találtak senkit a sírban. Érdekes az, hogy ez a dolog, hogy nem, hiszem, hogy nem véletlen az, hogy asszonyok voltak azok, nők voltak azok, akik oda mentek. A nők igazából Isten kezében egy nagyon-nagyon nagy fegyverek, és nagyon nagy jelentősége, és nagyon fontosak. Szóval férfiak, hálát adhatunk a nőkért. Szükségünk van a nőkre. És azt mondom, hogy a gyülekezetben is szükségünk van nőkre. Gondoljátok el, hogy Jézus az első ember, akiknek először megmutatta és felfedte, hogy él, azok az emberek nők voltak. Szóval, hölgyek, érezzétek magatokat különlegesnek és fontosnak, mert Isten akar benneteket használni, és Istennek egy különleges terv van az életetekkel. Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy hú, nőknek nem szabad lenne prédikálni a gyülekezetekben, meg vannak ilyen gyülekezetek, akik azt mondják, hogy hát, hogy a nők nem lehetnek vezetők, meg nem állhatnak mikrofon mögött, meg ilyenek. Mi nem egy ilyen gyülekezet vagyunk, én nem hiszek ebben. Ugyanis Isten igenis használja a nőket, és fontosak a nők. És szóval érezzétek magatokat különlegesnek, hölgyek. Majd egy hét múlva vasárnap. És majd hétfőn is. Egy hét múlva. De most is érezhetitek magatokat különlegesnek. Szóval nem csak a locsoláskor érezzétek magatokat különlegesnek, mert igazából a locsolás nincs benne a Bibliában, semmilyen szellemi jelentősége nincsen a locsolásnak. Viszont gondoljatok erre, hogy hölgyek, ti egy fontos eszköz vagytok Isten kezében. Jézus a nőknek, nők voltak azok, akiknek először felfedte, hogy ő él. És a nők volt, ez a pár nő volt az, aki elvitte az örömhírt, és elmondta a tanítványoknak. És persze a tanítványok nem hittek nekik, mert... Szóval, férfiak, mi ebből a tanulság? Higgyetek a nőknek. Oké? Mert Isten a nőkön keresztül is szól, és beszél, és fontos szerepük van. Szóval, ott elmentek ezek a nők, és ott voltak a sírnál, látják, hogy el van gördítve a sír előtt ez a kő, és ott ül a kövön egy angyal. Igazából ma is megvan ez a sírhely Izraelben. És ez egy nagy kertben van. Egy gyönyörű szép kertben. És folyamatosan látogatják turisták, és állandóan nézik, és van a bejáratán egy ilyen felirat, hogy már nincs itt feltámadt. Már nincs itt feltámadt, és el van gördítve a kő, és rengeteg ember nézi meg ezt a helyet. Én személy szerint szeretnék egyszer eljutni oda, és megnézni a saját szememmel, ahol történtek ezek a csodák. Az az a hely, ahol a világ legfontosabb eseménye történt ebben a kertben. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy minden egy kertben kezdődött, és minden egy kertben ért véget. Ugye Ádám és Éva az Éden kertjében bukott el. Ott kezdődött. És egy kertben ért véget a történet. Egy kertben támadt fel Jézus. Egy kertből cipelték el, és vitték a keresztre. Ugye a Getsemáné kertje is egy ilyen hely volt. A Ádám és Éva elbukott, nem volt elég erős egy kertben, viszont Jézus a Getsemáné kertben igenis nagyon erős volt. És felállt, és azt mondta, hogy igen, én el fogom hordozni azt, amit Isten rám bízott. Egy kertben kezdődött minden, és egy kertben fejeződött be minden. Egy kertből bűn jött, és egy másik kertből élet jött. Az Éden kertjéből bűn jött. Annak a bűn volt a következménye, Ádám és Évának a bukásának a következménye ez volt. Viszont az a hely, ahol Jézus feltámadt, ezen keresztül életünk lett, élet jött. És Jézus életet hozott, és ezért van nekünk is örök életünk. Ez az egy dolog. Ami miatt nekünk örök életünk van, az, hogy Jézus már nincs a sírban. Nem azért, mert ő meghalt, hanem azért, mert feltámadt, és legyőzte a halált. És ez egy nagyon fontos része a húsvétnak. Ez a legfontosabb üzenete, hogy ő él. Nagyon sokszor a hangsúlyt a halálára helyezik, Istennek, Jézus halálára helyezik, akár még keresztények is. De a nyolcadik nap a legfontosabb nap. Fontos volt a hatodik, a hetedik nap is. De a nyolcadik nap még fontosabb, Jézus él, és feltámadt. És ezért van nekünk is örök életünk. Ha ő nem támadt volna fel, ha nem győzte volna le a halált, nekünk nem lenne örök életünk. Mert ezzel minket kivásárolt, és nem csak a bűneinket vette el, de örök életet adott nekünk. És tudjátok, vannak nekem is olyan rokonaim, olyan nagyszüleim, akik már nem élnek, de pontosan emiatt tudom azt, hogy egy nap fogok velük találkozni, mert üres a sír. Ha nem lenne üres a sír, nem találkoznék velük. Ez a reménység, ez a fantasztikus reménységünk. Nemrégen halt meg a nagyapám, és van egy reménységem, hogy egy nap meg fogom őt látni, és találkozni fogok vele. Miért? Mert üres a sír. Mert Jézus feltámadt. És van még egy csomó ilyen ember. És van a Bibliában egy ige, ami azt mondja, ó halál, hová lett a hatalmad? Pokol, hol a fullánkod? Jézus legyőzte a halált. Jézus legyőzte a poklot. Ez a húsvét üzenete. Jézus Krisztuson keresztül örök életünk lehet. És soha nem fogunk meghalni. Ez a húsvét üzenete. Jézus Krisztuson keresztül örök életünk van, és soha nem fogunk meghalni. Nem tudsz valami olyat megölni, ami halhatatlan. És Jézus Krisztuson keresztül mi halhatatlanok vagyunk. Nem fogunk meghalni. Szóval senki nem tud minket megölni. És azt írja a Biblia, lehet, hogy a fizikai testünket meg is ölik, de a szellemünk örökké él. És halhatatlanok vagyunk. Ez a húsvétnek az üzenete. És szeretném zárásként egy történetet elmondani nektek, vagy az Ószövetségből egy történetet elmesélni. A 12, ugye az Ószövetségben volt Izraelben 12 törzs, és a 12 törzsből Isten ki akart választani egy főpapot, egy vezetőt, aki egy főpap mindenki előtt, aki közben jár Isten előtt a nép érdekeiben. És Isten úgy akarta kiválasztani ezt a 12, volt 12 pályázó jelentkező, és Isten úgy választotta ki ezt, hogy a 12 közül ki lesz az, aki a vezető lesz, hogy mindenki fogott egy ilyen vesszőt, valami vesszőszálat, ami már ilyen élettelen volt, tehát száraz vesszőt, és be kellett dobniuk előre, ugye a közösbe, a földre. És azt mondta Isten, hogy az a vesszőszál, amelyik életre kell, amelyik kivirágzik, annak az lesz a vezető. És odaálltak a jelentkezők, 12 ember, bedobták a vesszőjüket, és Áronnak a vesszője volt az egyedüli, amely kivirágzott. És Isten azt mondta, hogy akkor te leszel a vezető, mivel hogy te leszel a főpap, ezért, mivel hogy a te vesszőt kivirágzott. Miért mondom el ezt? Nagyon sok vallás van a világon, akik azt mondják, hogy az ő vezetőjük a megváltó. És Isten azt mondja, hogy oké, próbáljuk ki, várom a jelentkezőket. És feláll az a 12, azok a nagy emberek, ugye vallási vezetők, és feláll Buddha. Oké, nézzük meg Buddha. Éljen Buddha egy ideig, aztán halljon meg, és nézzük meg, hogy feltámad-e. Aztán nézzük meg Mohamedet. Oké, adjunk neki egy X időt, éljen Mohamed is. Halljon meg Mohamed. Nézzük meg, hogy mi történik utána. Nézzük meg, hogy most Jézust is. Éljen Jézus, halljon meg Jézus, és nézzük meg, hogy mi történik utána. És az, aki kijön a sírból, az lesz az én választásom, és én azt az Istent fogom követni. És eldöntöttem. Szóval Jézus az, aki feltámadt, és aki él, és ez az Isten, aki kijött a sírból. Ez a húsvét üzenete. Erről szól a húsvét. Amen. Imádkozunk. Drága atyám, köszönöm neked azt, hogy ma tanítasz bennünket, és köszönöm neked, Uram, ezt az igét. Köszönjük, Jézus, hogy te feltámadtál, hogy te már nem vagy a sírban. Köszönjük neked azt, hogy te legyőzted a halált. És Uram, nem számít, hogy a világ mit mond, hogy ki az, aki Isten mindenek fölött. Azt számít, hogy kikelt életre, és Uram, Jézus, te voltál az, aki feltámadtál, és ezt ünnepeljük húsvétkor. Jézus, dicsőítünk téged ezért. Köszönjük neked ezt a 8 napot, amin keresztül akarsz vezetni bennünket a következő 8 napban. Uram, szeretnénk megélni minden egyes napot. mert tudom, ahova te mész, ott győzelem van. És ez a mai napi üzenet. Uram, nem szeretnénk senki más Istent a helyedre helyezni, és nem fogjuk engedni, Uram, hogy más dolgok elvegyék a helyet az életünkből. Te vagy az Istenünk. Te vagy az, akit követünk. Te vagy az első. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tanítottál minket a dicsőítésről. És hozzuk eléd, Uram, a szívünket, és megtörjük, Uram, a legdrágább dolgokat az életünkben. És felajánljuk neked, és eléd hozzuk. És egy őszinte dicsőítést akarunk bemutatni neked. Nem külsőségeket, hanem a szívnek a megtörését. Uram, a dicsőítésünkkel is rólad akarunk emlékezni. Uram, imádkozok a száraz napokért, a száraz szerdákért, amikor nem halljuk a hangodat. Amikor nem látjuk, hogy te valamit tennél, erősítsd a hitünket és a bizalmunkat ebben az időszakban, hogy ne az érzelmeinkre támaszkodjunk, hanem arra, a te igédre támaszkodjunk. Imádkozok, Uram, az, hogy vigyél minket keresztül ezeken a száraz időszakokon, és utána jöjjön ki győztesként, erős emberekként. Uram, köszönjük neked az úrvacsorát, amelyik rólad emlékezünk meg ezen keresztül, és köszönjük a te véredet, amiből élet jön, ami életet ad számunkra. Uram, enélkül mi halottak lennénk. És köszönjük neked, hogy az úrvacsora az összeköt veled, egyé tesz veled. Uram, szeretnénk így emlékezni. És köszönjük neked, hogy te nem elválasztasz magadtól minket, hanem összekötsz magaddal. És köszönjük neked a te jelenlétedet, hogy veled lehetünk. Annyira hálásak vagyunk ezért. Köszönjük neked, Jézus, a hatodik napot, a halálodat, hogy felcserélted, Uram, a mi szégyenünket, a te igazságodra és a bűneinket, Uram, igazságra és kegyelemmel, Uram. Felcserélted, Uram, a mi szennyünket tisztaságra. Köszönjük neked ezt, Jézus. Nem kell nekünk hordoznunk a terheinket, hanem te szabaddá teszel bennünket. Uram, hozz most egy szabadulást. Uram, hadd tudjuk megtapasztalni ezt a szabadulást majd pénteken, jövő hét pénteken az életünkben. Köszönjük neked, hogy te lementél a pokolra, és a pokolnak a kulcsait, Uram, magadhoz vetted, és legyőzted a sátánt. Legyőzted, Uram, a poklot, legyőzted, Uram, az ellenséget, és győzelmet arattál, Uram, felette. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy. Te hatalmasabb vagy mindennél, és a te kezedben van minden hatalom, a mennyben, a földön és a föld alatt is. És a sátánnak nincsen akkora hatalma, hogy győzedelmeskedjen az életünk fölött, mert te legyőzted az ellenséget. És bármilyen nehézségen is megyünk keresztül, bármilyen oldalról támad a sátán, vissza akar húzni, vagy egyszerűen csak bűntudatot, vagy szégyent akar ébreszteni bennünk, vagy vissza akar húzni a múltba bennünket. Köszönöm neked azt, hogy nincsen hatalma már az életünkön, mert te Jézus nagyobb vagy. És köszönöm neked a nyolcadik napot, amikor feltámadtál, és ezzel legyőzted a halált, és életet hoztál. Köszönjük, Jézus, hogy te nem vagy a sírban, hanem feltámadtál, és ezért nekünk is örök életünk van, és nem fogunk soha többet meghalni. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, és köszönjük neked, hogy egy nap találkozunk a szeretteinkkel, köszönjük neked, hogy egy nap láthatjuk.